Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Lenyűgöző fotót készített a Hubble két galaxis összeolvadásáról. Megszaporodnak az őssejtek az űrben. Kiderült, hogy pontosan mi történik a haldokló csillagokkal. A jéghegyek több évtizedes rejtélyét oldhatták meg. Jótékonyan hat a vérnyomásra a délutáni alvás. Kiderül, hogy miért nincs Ádám csutkájuk a nőknek, valamint az is, hogy mitől cseng a fülünk, és bioaktív üveg segíthet a fertőzés elleni küzdelemben, illetve szó lesz arról is, hogy valóra válhat a sötétben látás egy új eljárásnak köszönhetően. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy megmérték a tejútrendszer tömegét. Megmérte a tejútrendszer tömegét a Hubble és a Gaia űrteleszkóp. Több misszió eredményeként szerzett információk szerint a Földnek otthont adó galaxis becsült tömege 1500 milliárd napénak felel meg. A tejútrendszer tömege az egyik legalapvetőbb mérés, amelyet a csillagászok elvégezhetnek a galaxissal kapcsolatban. Az évtizedeken át tartó intenzív próbálkozások ellenére azonban a tömegre vonatkozó legjobb becslések között is eltérések mutatkoznak. Most az Európai űrügynökség, az ESA Gaia missziója keretében, az ESA és a NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal közös Hubble űrteleszkópjával végzett megfigyelések alapján a tudósok arra jutottak, hogy a tejútrendszer a galaxis középpontjától mért 129.000 fényévnyi sugárban 1500 milliárd nap tömeget nyom. A korábbi becslések 500 millió és 3000 milliárd nap tömeg közötti értéket állapítottak meg. A hatalmas eltérés elsősorban a sötét anyag eloszlásának mérésére használt módszerek különbözőségeiből adódott. A sötét anyag olyan anyagfajta, amely csillagászati műszerekkel közvetlenül nem figyelhető meg, mert semmilyen elektromágneses sugárzást nem bocsát ki és nem nyel el, jelenlétére csak a látható anyagra és a háttérsugárzásra kifejtett gravitációs hatásból következtethetünk. A sötét anyag akár a galaxis 90%-át is alkothatja. Nem tudjuk közvetlenül megmérni a sötét anyagot. Ez vezet a tejútrendszer tömegét övező bizonytalansághoz, hiszen azt nem tudod pontosan megmérni, amit nem látsz, idézi Laura Watkinst, az Európai Déli Obszervatórium munkatársát, az elemzést végző kutatócsoport vezetőjét az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportál. Mivel a sötét anyag nehezen megfogható, a kutatóknak különleges módszert kellett alkalmazniuk a tejútrendszer megméréséhez, amelyhez a gömbhalmazok sebességét vették alapul. Ezek a sűrű csillaghalmazok nagy távolságban keringenek a galaxis spirális lemeze körül. Minél nagyobb tömegű egy galaxis, annál gyorsabban mozognak a csillaghalmazok a gravitáció hatására. A legprecízebb mérésekkel megállapították a sebességet, amellyel a halmazok távolodnak vagy közelednek a Földhöz képest. Ez a látótér vonala mentén észlelhető sebesség. Ugyanakkor meg tudták mérni a gömbhalmazok oldalirányú mozgását is, amelyből már kikalkulálható volt a teljes sebesség, és ebből következően a galaxis tömege. A mérések alapját a Gaia által szolgáltatott második adattömege adta. A Gaia feladata az volt, hogy precíz, háromdimenziós térképet készítsen a tejútrendszer csillagászati objektumairól, és kövesse mozgásukat. Az általa gyűjtött második adathalmaz a Földtől mintegy 65.000 fényévnyi távolságra lévő gömbhalmazokról készített méréseket is tartalmazott. Ezeket az adatokat kombinálták a Hubble páratlan érzékenységével és megfigyeléseivel. Segítségével halvány és távoli, a Földtől akár 130.000 fényévnyi távolságra lévő gömbhalmazokat is be tudtak vonni a kutatásba. Szerencsénk volt, hogy ilyen remek adatkombinációval rendelkeztünk. A Gaia 34 gömbhalmazról készített méréseit a Hubble 12 további távoli halmazról feljegyzett adataival kombinálva meg tudtuk határozni a tejútrendszer tömegét oly módon, mely e két teleszkóp nélkül lehetetlen lett volna, mondta el Ronald P. van der Marel, az Amerikai űrcsillagászati kutatóintézet munkatársa. Úgy tűnik tehát sikerült pontosan megmérni a tejútrendszer tömegét, amely 1500 milliárd napénak felel meg. A folytatásban, ha már szóba került a Hubble, maradunk az űrben, a szerkezet ugyanis lenyűgöző fotót készített két galaxis összeolvadásáról. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy megszaporodnak az őssejtek az űrben.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges
felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Folytatódik.
Lenyűgöző fotót készített a Hubble két galaxis összeolvadásáról, ez tehát a következő témánk. Két 350 millió fényévre lévő galaxis táncát örökítette meg a legismertebb űrteleszkóp. Immár 28 éve dolgozik a Hubble űrteleszkóp, az eszköz a mai napig nagyon hasznos szolgálatot tesz a csillagászok számára. Nemrég például a Spitzer űrteleszkóppal párban víznyomaira bukkantak egy naprendszeren kívüli bolygón, máskor pedig gyönyörű fotókkal kápráztat el bennünket. Ezúttal szintén egy képet készített a Hubble, ami ismét káprázatos lett. Az Európai űrügynökség a napokban hozta nyilvánosságra azt a képet, amin két, nagyjából 350 millió fényévre található galaxis látható. A kép nem is akármilyen pózban ábrázolja őket, azok ugyanis a jelek szerint épp összeolvadnak, vagyis összeolvadtak. A felső galaxis szokatlanul hosszú karját por, gáz és csillagok alkotják. A kék terület a csillagok bölcsője, ami még az összeolvadás ellenére is újabb és újabb csillagokat szül. A két galaxis összeolvadása több millió évig tarthat. A kép, amit érdemes megnézni az interneten, egyébként nem új, még 2008-ban mutatták be először. A mostani változat azonban sokkal részletesebb, mint a korábbi verzió volt. A két összeolvadó galaxist pedig nagyjából 52 évvel ezelőtt fedezték fel. A jelenség nem ritka a világegyetem fejlődésének ezen szakaszában. A kutatók szerint a mi galaxisunk mintegy 4 milliárd év múlva szintén összeolvad majd a szomszédos Andromédával. Lenyűgöző fotót készített át a Hubble űrteleszkóp két galaxis összeolvadásáról. És folytatjuk az űrutazást, megszaporodnak az őssejtek az űrben, ez a következő témánk. Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az úgynevezett indukált pluripotens őssejtek, IPS sejtek átalakulását más típusú sejtekké. A jelenséget a kínai Tianzhou-1 misszió során végzett egérkísérletekben figyelték meg a kutatók. Eredményeik új perspektívákat nyitnak a jövőbeli űrutazások területén. Űrutazás során az emberi test a súlytalanság állapotában van a Föld gravitációs vonzásának minimalizálódása miatt. Ezt hívják mikrogravitációnak. A mikrogravitáció nagy hatással lehet az emberi sejtek fiziológiai funkcióira. A Kínai Katonai Orvostudományi Akadémia, továbbá két egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia munkatársai a 2017-ben útnak indított Tianzhou-1 űrmissziót használták arra, hogy megvizsgálják, miként befolyásolja egerek IPS sejtjeinek átalakulását az űrkörnyezet. Az IPS sejtek olyan pluripotens őssejtek, amelyeknek megvan a képessége arra, hogy más típusú sejtek kialakuljanak. A kínai tudósok az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban bemutatták, hogy a földi gravitáció mellett azonos környezetben lévő sejtstruktúrákhoz képest az IPS sejtek lényegesen gyorsabban alakulnak át az űrben. A differenciálódás 4 nappal az űrhajó felbocsátása után kezdett gyorsulni, és 10 nappal később befejeződött, erős szívizomsejt fejlődést mutatva. A tudósok egy kamerával figyelt bioreaktort használtak az űrben a kutatás elvégzéséhez, illetve egy azzal teljesen megegyező bioreaktort normál gravitáció mellett a Földön. A szakértők szerint ez az első valós idejű képet készítő kutatás, mely IPS sejtekből származó szívizomsejtek differenciálódását vizsgálta az űrben, így különösen ritka információkkal szolgál. A jövőben hasonló automatizált sejtkísérletek segíthetik az egyéni szívszövetek előállításának megvalósulását és gyógyszerek tesztelését az űrutazás során. A Tianzhou 1 teherszállító űrhajót 2017. április 20-án indították útnak, majd 2 nappal később összekapcsolódott a Föld körül keringő Tianqun 2 mennyei palota űrlaboratóriummal. És az űrben megszaporodó őssejtek után még mindig maradunk a magasban, kiderült, hogy pontosan mi történik a haldokló csillagokkal. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy lefotózták, ahogyan a vadászgépek átlépik a hangsebességet. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A tudomány mai állása! Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Kiderült, hogy pontosan mi történik a haldokló csillagokkal. Ezzel folytatjuk a műsort. A kis tömegű csillagok, mint amilyen a nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték, hogy ennek a fázisnak a végén több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port bocsátanak ki a környezetükbe. Most azonban kiderült, hogy alaposan túlbecsülték az úgynevezett szuperszélfázist. Az új megfigyelésekkel végre helyreállt a rend a tudományban. Mégsem szuperszelet, hanem az eddigi feltételezésekhez képest csak szellőt bocsátanak ki a haldokló csillagok. Az egyik tudományos szaklapban megjelent tanulmány szerint az eddig hitt anyagmennyiségnek csak 10%-át veszítik el ebben az időszakban a csillagok. A vörös óriás a kis tömegű csillagok fejlődésének látványos szakasza. A nap is így végzi majd, ha 5 milliárd év múlva elhasználja a belsejében lévő, a magfúzióhoz szükséges hidrogénraktárát, jelenlegi mérete több százszorosára fog fújódni. Eközben elnyeli a belső bolygókat, a külsőket pedig izzásba hozza. Végül egy fénytelen, összetett fehér törpévé zsugorodik. A Herschel űrteleszkóppal a vörös óriásokat célzó eddigi megfigyelések az úgynevezett szuperszélfázis létére utaltak, amelyek során több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port adtak le a környezetüknek. A kutatók azt feltételezték, hogy akár 100 földtömegnyi anyag is az űrbe kerülhet így egy év alatt. A tudósok sikertelenül kutattak ekkora mennyiségek kilökődésének megfelelő mechanizmusok után. Az ilyen nagy arányú tömegvesztéssel a csillagok nem élhetnek eleget ahhoz, hogy egyáltalán megtaláljuk őket, mondta el Franz Kerschbaum, a Bécsi Egyetem Asztrofizikai Intézetének kutatója. Egy nemzetközi kutatócsoport a Chilében lévő jelenlegi legnagyobb teljesítményű rádiótávcsőrendszer, az Atacami nagyméretű milliméteres hálózat segítségével pontosan megmérte azon gázok eloszlását, tömegét és sebességét, amelyeket a vörös óriások az elmúlt néhány ezer évben kibocsátottak. Ezek az úgynevezett UH infravörös csillagok, amelyek a kibocsátott gáz és porfelhő mögött rejtőznek, ezért csak infravörös fényben láthatóak. A rádiótávcsőrendszer pedig erre specializálódott. Két megfigyelt óriás csillag esetében észlelték, hogy a csillagszél spirálisan áramlik a vörös óriás felől. Ennek oka, hogy mindkét objektum valószínűleg kettős csillag. A csillagpartner viszont a haldokló csillagleple mögött nem látható közvetlenül. Ott van azonban a gáz és a por felhőben és a gravitációs erejével kényszeríti erre a pályára a csillagszelet, mondták el a kutatók. A vörös óriások tehát nem a föld tömegének százszorosának megfelelő gázt és port bocsátanak ki, hanem csak annak mintegy tizedét. Az osztrák kutatók szerint ez azért jó hír, mert így már nincs több ellentmondás, minden illeszkedik a tudomány rendszerébe. És a csillagok után a folytatásban ereszkedjünk egy kicsit lejjebb, lefotózták, ahogy a vadászgépek átlépik a hangsebességet. Több évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által keltett lökéshullámokat. A fotókat 10 éves technikai előkészület előzte meg, ugyanis a hangrobbanásnak is nevezett jelenség rögzítéséhez különleges technikára volt szükség. A NASA emberei egy nagyobb repülővel szálltak az amerikai légierő vadászgépei fölé. Miután a vadászok a levegőbe emelkedtek, az űrügynökség munkatársai 9100 méterig repültek, hogy onnan rögzíthessék a lökéshullámokat. Az elkészült fotókat másodpercenként 1400 képkocka rögzítésére alkalmas kamerákkal készítették, és hogy még látványosabbak legyenek, utólag kiszínezték azokat. Előfordult, hogy a levegőben való fotózáskor a vadászgépek közti távolság mindössze 3 méter volt. A fotózás persze nem csak az elkészült munka miatt fontos a NASA és a légierő számára. A begyűjtött adatok felgyorsíthatják egy új szuperszonikus repülő fejlesztését, ami az ígéretek szerint majdnem csendben lépi át majd a hangsebességet. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre. A jéghegyek több évtizedes rejtélyét oldhatták meg, ez az egyik témánk, de szólunk arról is, hogy jótékonyan hat a vérnyomásra a délutáni alvás.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most témánk, hogy a jéghegyek több évtizedes rejtélyét oldhatták meg. Szakértők egy csoportja úgy véli, végre sikerült kideríteniük, hogy miért zöld színűek egyes jéghegyek az Antarktisznál, számol be az egyik tudományos lap. A kutatók szerint a kulcs az lehet, hogy a helyi gleccserek alatt nagy mennyiségű vasoxidpor található, amely aztán a tengeri jégben halmozódhat fel. A jéghegy képes az óceánban távolra szállítani ezt a vasat, majd ott megolvadva juttatja el azt a fitoplanktonokhoz, amelyek tápanyagként hasznosíthatják. Több mint 30 éve vizsgálják az Antarktisznál fellelhető zöld jéghegyeket. A kutatók szerint a jégtömegek különlegességét nem csak a színük adja, hanem tisztaságuk is. A zöld jéghegyekben nincsenek buborékok. A legtöbb jégtömeg fehér vagy kékes árnyalatú, általában minél kékebbek, annál idősebbek és annál kevesebb buborékot tartalmaznak. A kutatók eleinte úgy gondolták, hogy a zöld jéghegyek valamilyen szerves anyagnak köszönhetik egyedi színüket, az elemzések azonban nem mutattak ki szokatlan szerves anyagszintet. Az új vizsgálat során kiderült, hogy az Emery szelfjég alatti tengeri jégben 500-szor több a vas, mint a fent található gleccserekben. Az anyag utóbb oxidálódik és tengeri sóval keveredik, ahogy a jég mozgatja. A jégszelfről leváló, a szemcséktől zöldes árnyalatú jéghegyek aztán messze szállítják a vasoxidot. Ennyit arról, hogy miért zöldek egyes jéghegyek. A folytatásban pedig témát váltunk, érdekes hírek következnek az orvostudomány világából. Először arról hallhatnak, hogy jótékonyan hat a vérnyomásra a délutáni alvás. A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezik a délutáni siesta előnyeit. Állapították meg görög kutatók, akik egy tudományos tanácskozáson mutatták be tanulmányukat. A délutáni alvás úgy tűnik ugyanolyan mértékben csökkenti a vérnyomást, mint más életmódváltoztatások. Például a só és az alkoholfogyasztás mérséklése 3-5 higany milliméterrel csökkenti a vérnyomást. A kisdózisú vérnyomás csökkentők általában 5-7 higany milliméterrel csökkentik a vérnyomás szintjét. A rendszeres délutáni siesta mintegy 5 higany milliméterrel csökkentette a vérnyomást, ami a kutatók szerint azonos a más ismert vérnyomás csökkentő beavatkozásokkal. Ráadásul minden 60 percnyi napközbeni alvás 3 higany milliméterrel csökkentette a vérnyomást. Ez a felfedezés fontos, mert 2 higany milliméteres csökkenés a vérnyomásban 10%-kal mérsékelheti a szív- és érrendszeri események, mint például a szívroham kockázatát. A kutatók megfigyelése alapján, ha valaki megteheti azt, hogy rendszeresen szunyókál, az a magas vérnyomásra is előnyös hatással van. A siestát könnyen be lehet illeszteni az életmódba, nem jár semmilyen költséggel. A tudósok szerint ez az első olyan tanulmány, amely a délutáni alvás vérnyomásra gyakorolt hatását mérte fel olyan emberek körében, akiknek általában szabályozott a vérnyomása. Ugyanez a kutatócsoport már kimutatta, hogy magas vérnyomásúak esetében is kapcsolatba hozható a délutáni siesta a magas vérnyomás csökkenésével, és esetükben kevesebb vérnyomás csökkentőt kell felírni. A görög szakemberek 212 embert figyeltek meg, akiknek az átlagos vérnyomása 129,9 higany milliméter volt. Átlagosan 62 évesek voltak, a résztvevők fele nő volt. Minden negyedik résztvevő dohányzott, vagy kettes típusú cukorbetegségben szenvedett. A kutatók a nap 24 órájában rendszeresen mérték vérnyomásukat. Feljegyezték, hogy siestáztak-e, ami átlag 49 percnyi alvást jelentett. Milyen volt az életmódjuk, alkohol, kávé és sófogyasztásuk, fizikai aktivitásuk. Mérték a púzusokat, az artériák rugalmasságát és végeztek náluk szív-ultrahangot is. Megállapították, hogy általánosságban 5,3 higany milliméterrel csökkent a szisztolés vérnyomás, vagyis az első érték azoknál, akik siestáztak, azokhoz képest, akik nem. Előbbiek esetében a vérnyomás 128,7/76,2, utóbbiaknál 134,5/79,5 volt. Közvetlen egyenes arányú összefüggést mutattak ki tehát az alvás időtartama és a vérnyomás között. Minden egyes óra a vérnyomást 3 higany milliméterrel csökkentette. Természetesen a kutatók szerint még további vizsgálatok szükségesek az eredmények megerősítésére. Minden esetre úgy tűnik tehát, hogy jótékony hatással van a délutáni alvás a vérnyomásra. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál, kiderül, hogy miért nincs a nőknek Ádám csutkájuk, illetve az is, hogy mitől cseng a fülünk. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy miért nincs a nőknek Ádám csutkájuk. Az Ádám csutka a gégeporcok legnagyobbika. Két darab egymással szöget bezáró porclemezből áll. Ez védi a gégét és a hangszálakat. A férfiaknak és a nőknek is van pajzsporcuk, csak a férfiaknál kiugróbb, a nőké alig látszik. Egészen serdülőkorig mindkét emnél nagyjából ugyanekkora ez a porc. A növekedést a fiúknál a megnövekedő tesztoszteron szint okozza. A hangmélységében is van szerepe. Akiknek nagyobb az Ádám csutkájuk, azoknak mélyebb a hangjuk is. Még a mélyebb hangú nőknél is előfordulhat a nagyobb, kiugróbb Ádám csutka. Alkati kérdés, hogy mennyire látszik ez a porc. A nagyságának semmilyen élettani funkciója nincs. Sokan plasztikai műtéttel kisebbítik, ha túl nagynak találják az Ádám csutkájukat. A lényeg tehát, hogy a megnövekedő tesztoszteron szint okozza a megnövekedett Ádám csutkát is, és ez ugye főleg a férfiakra jellemző. A következő percekben pedig egy másik jelenségnek járunk utána, nevezetesen, hogy mitől cseng a fülünk. Koncert vagy buli után másnap reggel folyamatos lehet a fülzúgás, sípolás. A közhiedelemmel ellentétben a hangos zenétől általában nem a dobhártya szakad be, bár ez is lehet a fülzúgás oka, hanem a szőrsejtek sérülnek meg. Ez tinnitusként is ismert jelenség. A fülcsengés egyik leggyakoribb oka. Nem is csoda, hogy tipikus zenész nyavajáról van szó. Komolyabb problémák is előidézhetik persze, de valójában mindig csak tünet, nem betegség. Viszont csak Amerikában 50 millió embert érint, vagyis nagyjából minden hatodik, hetediket. Nos, hogyan alakul ki a fülzúgás, fülcsengés? A fülünk feladata, hogy átalakítsa a hangokat, mert az agyunk az eredeti formájukban nem tud velük mit kezdeni. A fülkagyló által összegyűjtött hangok a hallójáraton bejutnak a középfülbe, ahol megrezegtetik a dobhártyát. Az itt található három apró csont felerősíti a rezgéseket és továbbítja a belső fülbe, azon belül is a folyadékkal teli csigába. Ekkor jön a legfontosabb rész, mert itt találhatók egy másik hártyán a baziláris membránon elhelyezkedő szőrsejtek, amelyek a rezgéseket elektromos jelekké alakítják. Ezek a jelek így már továbbíthatók a hallóidegen át az agyba, amely feldolgozza őket, vagyis értelmezi a hallottakat. A szőrsejtek valójában nem szőrök, csak úgy néznek ki. Összesen négy sorban helyezkednek el, ebből három sor a külső szőrsejteké. Ezek felerősítik a folyadék rezgését, hogy segítsék a negyedik soron lévő belső szőrsejtek munkáját. A gondok akkor kezdődnek, ha valamiért megsérülnek a szőrsejtek, mert túl erős inger, például nagyon hangos, 70 decibel fölötti zene éri őket, az egészségesnél hosszabb ideig. A szőrsejtek ilyenkor olyan erősen rezegnek, hogy akár el is törhetnek. A szőrsejtek tövében található szenzorok viszont ilyenkor se kapcsolnak ki, hanem valamilyen halk, állandó elektromos jelet szivárogtatnak az agy felé, anélkül, hogy bármilyen hangforrást érzékelnének. Vagyis a fülünk csengeni kezd. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, mint amikor az analóg tévénél elment az adás, de a bekapcsolt készülék tovább zúgott a hangyafoci alatt is. A szőrsejtek egy idő után regenerálódnak, ilyenkor az adás is folytatódik, és megint csak akkor érzékel hangokat az agyunk, ha tényleg hallunk is valamit. Bár a leggyakoribb és legártalmatlanabb eset, ha egy koncert utáni másnapon találkozunk vele, nem csak a hangos zaj okozhat fülzúgást. Például az se tesz jót a hallás folyamatában résztvevő sok kis szervnek, ha eldugítja a rendszert a fülben termelődő zsír. De olyan betegségek is okozhatják, mint a középfülgyulladás, a fülkürt hurut, a cukorbetegséghez hasonló anyagcsere problémák vagy keringési zavarok. Koponya és agysérülések is előidézhetik, sőt az állkapcsot vagy a nyakat érintő ízületi problémák is. Vagy bizonyos gyógyszerek, esetleg a stressz. A legegyszerűbb a megelőzés, például ha a koncerten nem a hangfal mellé állunk, vagy nem fekszünk a fűnyíró mellé. Ha valamilyen betegség váltotta ki, akkor természetesen ennek kezelésével mulasztható el a fülcsengés vagy a fülzúgás. Rövidesen pedig két további érdekes hír következik majd az orvostudomány világából. Bioaktív üveg segíthet a fertőzés elleni küzdelemben, és valóra válhat a sötétben látás egy új eljárásnak köszönhetően. Hogy mit jelent ez pontosan, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csú. csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Két érdekesség következik tehát az orvostudomány világából. Először arról hallhatnak, hogy bioaktív üveg segíthet a fertőzés elleni küzdelemben. A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli fertőzés legyőzésében. Ezt állapította meg egy új kutatás. A tudósoknak sikerült egy olyan bioaktív üveget létrehoznia, amely órákon belül megöli a coli baktériumot. Az Esztoni Egyetem kutatói szerint a bioaktív üveget műtét alatt lehet a testbe helyezni. A testben képes feloldódni és lassan kifejtve hatását, megakadályozza a baktériumok szaporodását, elkerülve az antibiotikum szükségességét. Richard Martin szerint az új eljárás megváltoztathatja a fertőzések elleni védekezést a kórházakban. A most publikált kutatás szerint az E. coli fertőzésen kívül a sebészeti beavatkozásokkal kapcsolatos Candida albicans gombás fertőzést és a gyógyszerrezisztens Staphylococcus aureus fertőzést is meg lehet előzni az új módszerrel. A bioaktív üveg előállítása során a kutatók üveget készítettek kis mennyiségű kobalttal, majd ezt 1000 Celsius fok fölé hevítették és hirtelen hűtötték le, hogy ne kristályosodjon. Aztán finom porrá őrölték és úgy tették ki a baktériumoknak egy petri csészében. Bár bioaktív üveget már korábban is előállítottak, de ez az első alkalom, hogy egy kutatással bizonyították hatékonyságát a baktériumok elleni küzdelemben. És a folytatásban is következik egy igen előremutató eljárás, ami az orvostudományban előretörést jelenthet, valóra válhat a sötétben látás egy új módszernek köszönhetően. Egy kísérlet keretében amerikai és kínai kutatók olyan nanorészecskéket fecskendeztek az egerek szemébe, ami átkonvertálta nekik az infravörös fényt látható fényjé. Az eredményről nemrég számoltak be a Kínai Tudományos Technológia Egyetem, valamint a Massachusetts-i Orvosi Egyetem tudósai. A kutatóknak sikerült olyan nanorészecskéket fecskendezni az egerek szemébe, amelynek köszönhetően képessé váltak arra, hogy szabad szemmel lássák az infravörös fényt, vagyis azt, ami szabad szemmel láthatatlan. Ez már önmagában is meghökkentő eredmény, kiderült azonban az is, hogy ugyanezzel az eljárással az embereken is alkalmazható lenne a technológia. Az egerek szemébe fecskendezett nanoanyagról az is kiderült, hogy nagyjából 10 héten át fejti ki a hatását, és semmilyen komolyabb mellékhatása nincs. Vagyis, ha egyszer valaki megkapja az injekciót, nem marad örökre infravörös a látása. A kutatók szerint az emberek szeme nem tér el annyira az egerekétől, hogy a módszer nem működne. A látható fény hullámhossza az egerek számára ugyanúgy a 380 és a 740 nanométeres tartományba esik, így a 800 nanométerestől 1 milliméteres hullámhosszúságú infravörös fényt szabad szemmel már nem, vagy csak valamilyen technológiai eszköz segítségével láthatjuk. A hőkamera például az emberi szem számára is látható tartományra konvertálja át a fényt. Így nézhetjük meg például azt, hogy egy épületen hol szökik el a hő. A kutatók szerint a mostani kísérlet ugyanilyen eredményt ad, azzal a különbséggel, hogy így már nincs szükség semmilyen kütyűre ehhez. A folyadékot közvetlenül a szembe fecskendezték be, ahol a speciális horgonyok segítségével közvetlenül a fotoreceptorokhoz kapcsolódtak. A fotoreceptorok konvertálják a látható fényt idegi jelekké. A folyadék a beérkező infravörös fényt, körülbelül 980 nanométeres hullámhosszúság is látható fényé, körülbelül 535 nanométer hosszúságúra konvertálta. Az egerek ezt is képesek voltak érzékelni. Ennek köszönhetően zöld fényt láttak, ami olyan, mint amikor valaki egy éjjellátó eszközt tesz a szeme elé. A kísérletben számos tesztet végeztek el a tudósok, az egerek agyhullámainak megfigyelésétől kezdve az Y alakú labirintusban végzett próbákig, és mind azt igazolták, hogy a módszer hatásos. A kutatók szerint az ember számára ez nem csak a szuperlátást hozhatja el, hanem segíthet azokon is, akiknek a vörös fény érzékelésével van problémájuk. Bár az egerekben egy injekció után nem tapasztaltak semmilyen különösebb mellékhatást, azt egyelőre nem tudni, hogy egy hosszú távú terápia roncsolja-e a szemet. Elérhető lehet tehát a szuperlátás, valóra válhat a sötétben látás egy új eljárásnak köszönhetően. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.